Szervusztok, jó estét! Ez régen minden jobb volt, hátrafele nyúlózó történelmi műsor. Ez a karácsonyi különkiadás. Magam Csundelik Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt ülök Laska Pál forgatókönyvíróval.
Sziasztok!
És Dékány Lászlóval.
Hello!
Műsorunk Hegelével, akivel ezúttal a karácsonyi dalokat, a karácsonyi slágerek világát kiváltuk mindent átfogó rendszerbe illeszteni. Ez az ünnepi műsor, ez maga is úgy született, hogy gondolkodtunk, hogy mit is adhatnénk nektek, és hát legszívesebben itt fazedban sikítoznék, mint egy 70-es évekbeli rockstar, és elsikítsam nektek a különböző slágereket. Na most a perfekcionista kutakodásaink során sikerült még egy Nirvana karácsonyi dalt is találni, amennyiben annak nevezhetjük, hogy a Merry Christmas-t éneklik egy MTV műsorban, tehát ebből látszik, hogy együttes nem vonhatta ki magát az alól, hogy valamennyire egy karácsonyi mutát karácsonyi dalt elénekeljen. Valaki ezt kényszerből tette, hiszen Kurt Cobain láthatóan nem tűnt annyira lelkesnek ezen az MTV felvételen. Más előadók lesz ilyen majd a listánkban. Kifejezetten egy üzenni szeretett volna, békére szerette volna fölhívni az embereket. De hát ugye a legtöbb karácsonyi előadó, a legtöbb karácsonyi sláger, hát az úgy született, ugye, hogy az igazi profiknak, hát ugye az ő múzsájuk, az leginkább ugye a csekkfüzetük, és hát amennyiben valaki egy olyan igazi jó karácsonyi hitet durrant, akkor az egy egész életre megvásárolja a saját maga függetlenségét, onnantól kezdve megoldódnak az anyagi és egzisztenciális problémái. Elég sok válás és gyerektartás fizetés kell ahhoz, hogy valamelyik sztár megboruljon, aki életében írt egyszer már egy nagy karácsonyi slágert. Azért mi nem tartózkodunk az igazán hulladék alkotások felmutatásától, hogy a szemétben is turkáljunk, és hát itt is azért elég sok produkciót is dalt bemutathatnánk, tehát az én kedvencem a Modern Talking-nak a Last Christmas feldolgozása. Tehát ez, hogy is mondjam, tehát ez olyan, mint hogyha Goethe írt volna egy, nem is tudom, Goethe újra írt volna Schiller verset, csak ezt tudnám hasonlítani, de azért a plázákban nem találkozunk a Modern Talking verzióval, hanem a klasszikussal, és ez egy fontos szempontunk volt, hogy vagy a karácsonyi bevásárlásokkor, aranyvasárnapon mondjuk a plázákban ez szóljon, illetve az önök kérték karácsonyi december 25-26-i különkiadásaiban, ezt a magyar televízió nézők szintén kérjék, ugye ez persze a magyar daloknál lesz egy ilyen fontos referencia.
Kicsit azt érzem egyébként a karácsonyi dalok kapcsolatban, amit egyébként a múltkori adásban megemlítettünk, amikor a pálinka és bor himnuszokat szedtük listába, hogy amikor a művészek elérnek ehhez a ponthoz, hogy karácsonyi dalt készítsenek, azt itt is egy ilyen fauszti pillanat, tehát kicsit, mintha eladnád a lelkedet az ördögnek. Nekem kicsit meg is van a véleményem azokról az előadókról, akik igába hajtják a fejüket és elvállalnak egy ilyen karácsonyi dalnak az előadását. Tehát nem ezek az adott karrierek csúcs teljesítményei, sőt, kicsit úgy érzem, hogy ez már inkább a lefelé menő ág, amikor azt mondja, hogy na jó, csinálok én is egy karácsonyi dalt, más szempontból viszont teljesen érthető, hiszen nyilván mindenki jogdíjakból él, és hát ugye azokat az utolsó filléreket a pénzügyi évben, azt nyilvánvalóan karácsony környékén még ki lehet szipkázni. Mindenhol vannak kis bentmaradó összegek, egy jól sikerült karácsonyi slágerrel tényleg nagyot lehet robbantani.
Szerintem az ősbűnt azt Irving Berlin követte el a White Christmas című szám megírásával, amit ugye Bing Crosby énekelt el a Holiday Inn című filmben 1942-ben. Az akkora siker lett, és ugye a rádiós listák december végén mindig elővették, hogy elképesztő nagyságú jogdíjat biztosított ez az előadónak és a szerzőnek is. Gyakorlatilag ez volt a csúcs teljesítménye, például Bing Crosbynak is, mind színészként, mind énekesként, és hogy innentől kezdve ez a karácsonyi dal, mint műfaj, ez egy olyan jövedelmező biznisz lett, hogy a Eurodance zenekarok minden egyébként nyári slágerükbe ugye próbálták beletenni a Christmas szót, vagy kicserélni mondjuk a Holiday-t a Christmasra, és akkor onnantól ez az már karácsonyi számnak számított, tehát ki lehetett adni egy karácsonyi albumot évvégén. 80-as, 90-es években azért ez meglehetősen már gyanúsan elburjázott ez a újrahasznosítás.
hogy ennyivel szerencsésebbek az angol nyelvterületen alkotó művészek, hiszen a holiday az egyszerre vonatkozik a nyári és a téli szabadság időszakra, és a magyarok ezt sajnos nem tudták megcsinálni, hogy december 24-én nem lehet robbantani nyaralás című dallal.
És tegyük hozzá, hogy mondjuk a Kádár rendszerben problémás is lett volna, hogyha a szabadságról kezdesz el énekelni, mert véletlenül félreérték a cenzorok, így az ünnep kerül ugye az előtérbe, és arról születtek dalok. Na most annyira igaz ez, hogy egy Fausti alkohol, amikor valaki karácsonyi dalt ír, hogy én fájó szívmel, fájdalmasan tényleg hallgattam végig a 2010-es években született két karácsonyi slágert Kylie Minogue-tól. Tehát a slágernek nem nevezném, de ez egy kétségbeesett kísérlet volt, hogy Kylie Minogue visszakapaszkodjon. Meg kell valljam, hogy én nem azt mondom, hogy rajongója, de mindesetre védője vagyok Kylie Minogue-nak, hát mondjuk a Nickyvel való együttműködése miatt, meg azért voltak erős pillanatok és erős dalok is az ő karrierjében, ami hát nem a 2000-es években kezdődött, és itt nem a Lokomotívról beszélek, hanem a 90-es évek elén.
Locomotion.
Locomotion, igen.
Az a GT, amiről te beszélsz, az megint más.
Hanem a 90-es évek közepéi artisztikus dolgairól. Valamennyire logikus is az, hogy a pálinka dalok listázása után a karácsonyi dalokkal listázunk, és hát ha ebből kiindulunk, akkor az új évet, akkor csak ugye a szerelmes dalok válogatásával folytathatnánk, hiszen a szerelem, a pálinka és a karácsony, ezek felcserélhetőek ezekben a dalokban. Ugye erről szól az igazából Szerelem című filmnek, hát szerintem a legnagyobb poénja. Ugye Billy Mack előadó, aki szintén egy karácsonyi slágerrel akar visszatérni, csak egy képtelen megjegyzni és felfogni, hogy a Betfetfetnek a Love is Around Me című dalát énekli el a Christmas-szel, és hát képtelen hozni a pali.
Ugye teljes őszintességgel fordul, és direkt el is mondja egy showműsorban, hogy mennyire nagy teljesítmény külön még beleerőszakolni azokat a szótagokat, amiket már nem is lehetne, és ez pont ugye a Christmasnak a két szótagja. Maga az egész igazából szerelem, mint film, az egy ilyen abszolút ilyen karácsonyi, direkt erről az időszakról, erről a korszakról szóló film, ahol ugye 6 különböző történet fut össze, de hát ki az, aki ezt a filmet Magyarországon nem látta. És hát itt is azért ugye a soundtrack, az gyakorlatilag beillik egy ilyen karácsonyi albumnak. És hát maga ez a Billy Mack szám ugye a különböző miniszoknyába öltöztetett krampusznőknek, és ez a nagyon művi, nagyon stúdióban felvett műhavazással együtt, és hát ezt ugye Bill Nye megkapóan őszinte alakításában, aki, tehát hogy ugye a Billy Mack-et eredetileg a Richard Curtis forgatókönyvíró Rowan Atkinsonról mintázta, és az ő nagyon felemás kapcsolatukról, ugye a Billy Mack és a menedzsere közti viszonynak ez volt az alapja, és valójában itt ugye annyi a csavar, hogy a sztár, akit folyamatosan megpróbálnak minden műsorba beletolni decemberben, ő egy kivételesen őszinte ember, aki nem futamodik meg. Valószínű volt egy ilyen megvilágosodás időszaka különböző elvonásokkal, és most ő ezt így elénk tárja, hogy mi megy a háttérben, és hogyan zajlik egy ilyen karácsonyi felvétel.
Karácsonyi filmeknek két iránya van, tehát mondjuk az igazából szerelem, az a tökéletes, az a konzum karácsonyi film, ami tényleg a szerelemről szól, és olyan, hogy is mondjam, ilyen szociális problémákat, társadalmi mélységeket nem jár be, és mondjuk egy ellenpontja mondjuk az élet csoda szép, vagy hát még korábban a karácsonyi éneknek a különböző feldolgozásai, meg ugye megmutatják karácsonynak az ellenpontját, tehát a magányosságot, a szomorúságot, az éhezést, a gyötrelmeket. Na most értelemszerűen azért ahhoz, hogy valamelyik dalból, popslágerből karácsonyi sláger legyen, hogy bázákban játszhassák, azért hát nem a szociális mélységeket, nem a szociomélységeket, és nem az Andersen-i világot járják be inkább ezek a dalok, hanem a könnyedebb, ez a piros sapkás, Coca-Cola, mikulásos, műhavas, csilingelős világot hozzák, és ezt tökéletesen adja Mariah Carey-nek az All I Want for Christmas is You című száma 1994-ből, ami pont ebben az igazából szerelem című filmben hangzott el, és lett újra sláger, hogy helyesebben lett igazán erős sláger a 2000-es években, hiszen azért, és mondjam, 1994 azért mégis inkább, hogy a Nirvana-ról, a Guns N' Roses-ről, csak Pearl Jam-ről szólt, és nem Mariah Carey-ről, de a 2000-es években már a plázák világában eljött Mariah Careynek a pillanata, és ennek az új típusú R&B-nek, ami meggyalázása mindannak, amit valaha a Led Zeppelin és a Rolling Stones e műfaj nevében játszott. Miért lett annyira szupersláger ez a dal?
Azért, hogyha meghallgatjuk, akkor ez egy ilyen, kicsit olyan, mint egy ilyen spirituálé, tehát, hogy egy ilyen gospel kórus van a háttérben, fekete püspök már kiabálja is, hogy nem hallom az áment, és egész egyszerűen egy ilyen nagyon vallásos, hát ez a ilyen episzkopális egyházi vallásossággal, ugye a zene által is közelebb kerülhetünk az Úrhoz, és hát kiváló alkalom ez, például arra, hogy hangzásban ezeket a 60-as években készült ilyen Phil Spector féle tömeg R&B számokat próbálja egy picit imitálni.
Pont illetve ugye, hát, igen? A Mariah Carey azért nem Jézusról énekel, amikor azt mondja, hogy
jó,
vagy,
de ez az
vagy egész... akár Jézusról is énekelhetni, hogy minden, amit akarok, az csak te vagy?
Hát nyilván
akár te próbálj is elhangozhatni Zsoltárként.
Hát vallásosabb hallgatóknak nyilvánvalóan ez, akár ezt is jelentheti, és nem kell feltétlenül elmerülnünk a szerelem mocsaras lábvilágába. Azért itt az, ugye az a cappella éneklés, ez a nagyon ilyen tradicionális megvalósítás, ez benne van, és hát a soha el nem maradó száncsengő hang, ami minden karácsonyi dalban kötelezően megjelenik, minden számba kötelező ezt beleerőltetni, hogy igazán karácsonyi dalnak mondhassa magát. Egész egyszerűen egy könnyed fülbemászó dallam, és nyilván benne van ez az amerikai hajlítás mánia, tehát, hogy ott össze-vissza tekeri a, már elkeri a hangját, és ez az egész úgy összeáll egy ilyen egészé.
Igen, és azért a dal sikeréhez az is hozzájárult, hogy az a valaki, aki ez a Mariah Carey-nek kell, az nem más, mint hogy a Sony-nak a menedzsere vagy igazgatója, bossa, tehát az ő palia, az a Kalifornia Erdős Pétere.
Hát Tommy Mottola azért egyrészt feltűnően nagy fizikai hasonlóságot is mutatott Erdős Péterrel. Egy óriási hír volt akkoriban a Bravo magazinban, hogy hát a Sony Music akkori főnöke is már elkeri összejött. Aztán ezt ugye még egyszer eljátszották a 90-es évek végén, amikor ugye a mexikói énekesnő Thalia lett ugyanúgy a Tommy Mottola barátnője, aki gyakorlatilag már elkeri helyébe lépett. Megfelelő karácsonyi dalok nélkül. Az üzleti érzék az már leplezetlenül jelenik meg. Itt már szó nincs a 90-es évek közepén a különböző hát, olyan nemes értékekről, mint hogy el akarnánk érni valamit, itt a kassa csilingeljen.
Lehet, hogy nem is a száncsengők csilingelnek a dalba, hanem apró pénzért még.
Hát nézd, a legkatolikusabb dolog az ugye a gyűjtőtálca. Tény és való, hogy azért sosem állt messze azért a gyülekezet, hiszen hol gyűjtsenek a templomok, hogyha nem karácsonyok, hanem amikor mindenki ott van. Azért a januári rovancs a különböző számlákon, például a Vatikáni Banknál azért az mindig egy meghatározó tétele az egész évnek.
Ha csak a zenei megoldásokat nézed, és csak a dalszöveget nézed, akkor még talán meg is állja a helyét, amit Pali mond, hogy tényleg egy ilyen gospeles elemekkel operáló, akár még spirituálisan is értelmezhető dalról van szó, de hát ugye ennek van egy videóklipje is, ami viszont hát enyhén túlfűtött, talán már-már korhatáros alkotásnak is betudható, mert majdnem azt tudnám rá mondani, hogy annyira forró a látvány, hogy egy ilyen popzenei rezsicsökkentésnek is felfogható. Hogyha esetleg nem lenne elég meleg a családi otthon, akkor egy ilyen Mariah Carey előadással talán egy kicsit fel lehet pörgetni a hangulatot. És hát egyébként nem tudom, hogy most hirtelen nincs meg, hogy mekkora korkülönbség volt a producer úr és Mariah Carey köré.
25, én most megszavazok egy 25-öt.
Az úr javára.
Igen, 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 igen,
igen. Csak a biztonság kedvéért kérdeztem, de hát, hogy ugye itt vannak olyan sorok, hogy télapó egy kis játékkal nem tud boldoggá tenni.
Nézd, hát nem véletlenül szakítottak ők, tehát, hogy ennek nyilván megvoltak a maga okai, hát, hogy ez hol csúszott félre, kik vagyunk mi, hogy megmondjuk, tehát.
De akkor nem térjünk rá egy másik kapcsolatra, és egy másik kapcsolatból született darra. Ugye a 9. helyezettünk Zoltán Erikának, Erika Színek, és hát urának, ugye Robbie Dean-nek a Mr. Huember című produkciója 1997-ből, ami minden szempontból kortünet, tehát hogyha elég csak egy pillantást vetted a klipben a Robi D-nek az öltözékére, és tudod, hogy ekkoriban robbantgattak Budapesten, valamint az orosz maffia jelentős szerepet játszott az éjszakai életben.
Tökéletesen megjeleníti egyébként Magyarországot, tehát a hatalmas, hatalmas latinos gallérok, lezselézett, kicsit frufrúra hajazó, zsíros hatást keltő orosz maffia hajviselettel kombinálva. Tehát, hogy a latin és a szláv kultúra között ez Magyarország, Robi D.
Ha van megosztóbb kifejezés, akkor a pocaklakó az, ami ugye egyfelől mindig a kiskegyed és az egyéb ugye női magazinokról, mint a Velvet és hasonló blogoknak a lapjain gyakran olvasható. Másról viszont azért a popkultúra fogyasztók jelentős hányada azért az Alien filmekre gondol, amennyiben a pocaklakó kifejezés ugye megjelenik, és hát ennek a dalnak is, amely ugye egy magzat ról szól, tehát hogy ő az a kis hóember, akit ugye egyébként ugye várnak, akit hoznak majd decemberi ajándékként.
Ami egyébként igaz is, tehát ugye a közös lányuk az 97 decemberében született meg, már a Kátai Zoltán házaspárnak, hú, de furán hangzott ez így, tehát hogy ez egy abszolút egy ilyen való életből vett dolog. Hát,
referenciálisnak nevezi ugye az irodalomtudomány.
Nyilván empirikus kutatásokat is végeztek a témában. Tényleg ugye ezt az élményt, ezt az érzést próbálták feldolgozni, és hát gyakorlatilag a Juventus rádió slágerlistájáról és kívánság műsorából kiirthatatlan volt ez a 90-es évek végén. Tehát egy nagyon minimál klip, ugye hát a 90-es évekbeli magyar klip kultúrának megfelelően.
Azért minimális a klip, de azért nem nélkülöz mindenféle művészkedő attitűdöt. Tehát hogyha csak az első képeit nézzük, akkor egy művészkedő étsz-drámára is asszociálhatnák, amikor megjelennek ezek a fehér gumiemberek.
Igen, igen, igen. Hát az extremitásnak is megvolt a helye akkor és ott annak idején. Szövegében zeneileg egy kellemes popszám, illetve hát egy ilyen karácsonyi dal. Tökéletesen befogadható és abszolút sláger. Huber Zsolt, ugye a Bonanza Banzai és a Fresh együttes közös...
Osztopa.
Igen, mondhatjuk ezt. Ő írta a zenét hozzá. Ugye az elmúlt években viszont ugye annyira tényleg ezekben a... Amikor valaki karácsonyi hangulatot akar kreálni, és magyarul akarja, akkor előszeretettel veszi elő ezt a dalt, és ettől már ilyen csömör érzése van az embernek.
Egyébként ugye tehát a popzenének, mondjuk egy ilyen alapvetése minden slágernek, hogy rólam is szóljon, ugye, hogy velem is megtörtént, vagy éppenséggel az, hogy ez rólam szól ez a dal. Most abban az esetben, amikor valaki, egy kismama énekel a születendő gyermekéről, az azért már eleve csökkenti nem a potenciális befogadókat, meg a meghallgatóknak az arányait, mert sokkal könnyebb és sokkal sikeresebb a szerelemről énekelni, amit ugye mindenki átérezhet a 15 évestől a idősebb korosztályokig, mint az, hogy éppen valaki kismama és gyereket vár.
Azért, tehát, hogy a szerelem dalával elindult Emmanuel, illetve hát Zoltán Erika maga is szerelemre született, aztán ugye ennek meg lett a gyümölcse. Tehát, hogy ez, én ezt egy fejlődési folyamatnak látom.
Pali, ezért Novák Katalin téged valami külön kitüntetésben is részesítetne egyébként.
Hát egy like. Novák Katalin kedveli ezt.
Menjünk a nyolcadik helyzetünkhöz, ami nem más, mint a Magneoton sztárónak a Helmúli Karácsony című dala. Ugye ez eredetileg ez egy Neoton sláger volt az 1980-as években. Hát ezt vették elő, ugye a Csillagszóró lemezen, karácsonyi albumon, és megjelent a dal. Olyan, akinek ennek benne, mint ugye Hevesi Tamás, vagy éppenséggel a Shy Guys, vagy hát nem utolsó sorban Zoltán Erika?
Hát ugye mindenkinek a lemezét a Magneoton Warner adta ki, aminek a főnöke nem volt más, mint Pásztor László, aki többek között írta ezt a számot, tehát egy kulturális reciklálást láthatunk. Egy kis jogdíj, ami még kellene tényleg évvégén a karácsonyi nagybevásárláshoz, azt azért még próbáljuk visszatermelni valahogy, és hát ebben az esetben ez maradéktalanul teljesül is. Ugye ez 86-ban a Minek ez a cirkusz című Neoton albumon jelent meg eredetileg. Hivatalosan konceptalbum volt ugye a cirkusz, és ki is lógott ez a dal onnan. Viszont hát mindenki érezte, hogy ez egy sláger, leendő sláger, és már a 2-től 5-ig tartó kívánságműsorban is erőteljesen kérték, aztán a 90-es években pedig hát kirobbanthatatlan volt. Minden karácsonykor, minden egyes karácsonyi műsorban elénekelték.
Talán ezzel a dallal kapcsolatban az lehet nagyon érdekes, hogyha mondjuk pont összehasonlítjuk a Mariah Carey féle hangulattal, tehát ez az ünnepi szeretet, a bulis karácsony, a jól érezzük magunkat karácsonyhoz képest, így hihetetlenül búvalbaszott ez a dal, nem?
Búvalbaszott és képmutató, hiszen szerepel is benne, hogy most 3 napig ugye legyünk jó emberek. Azért igen. Jézus nem erről beszél az evangéliumi beszédeiben.
Hogyha tényleg a producerek világát nézem, akkor megértem az üzenetet, hogy Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ, tehát hogy ezek a jó zsíros évvégi jogdíjak, ezek jöhetnének májusban is kétszer, de hát egyébként így az ünnepnek pont az lenne a lényege, nem, hogy csak ezen a 3 napon van ez a hangulat. Egész évben nem lehet karácsony, egyébként rossz is lenne, mert nem tudom, állandóan ugye a rengeteg jó dolog mellett egy csomó iszonyatosan idegesítő dolog fűződik a karácsonyhoz, tehát hogy már mikor hányásig eszed a beiglit, meg a tűlevelek porszívózása a szőnyegről, a mindig elfaragott karácsonyfák, ami miatt morbol az asszony, mert megint nem tudtam egyenesen belállítani a talba, tehát egy rengeteg konfliktus forrása is, és egyébként hát ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy karácsony környékén az öngyilkosságok száma az így az egekbe lő.
Nem arról van szó, hogy karácsonykor mennyire frankó minden, hanem hogy mi lesz majd, ha elmúlik karácsony. Tehát már előre aggódik egy olyan dolog miatt, ami még be se következett.
Ez ugyanaz az érzés szerintem, amit a részegen kivisz majd haza című dalnál már emlegettünk, hogy a magyar ember igazából bulizni se tud rendesen, mert már azon aggódik, hogy kászálódik hajnalban haza, és ezt a nyomorult 3 napot nem tudjuk így örömben és szeretetben végigélni, mert legalábbis a dal szerint már azon izgulunk, hogy a 27-én a szeretet lángja már egy kicsit halványabban fog élni. Rettenetes.
De most ehhez képest mi a külföldi percepciója karácsonynak? Hát ugye a 7. helyezettünk, ugye a Band Aid, a Do They Know It's Christmas című dala 1984-ből. Hát hogyha akarjuk érzékelni, hogy mi a különbség mondjuk Michael Jackson dalszerzői képessége és Bob Geldof dalszerzői képessége között, akinek ugye utóbbinak az egész életművében hát 7 fontos mozdulatot kell megemlíteni. Az egyik, hogy ugye ő játszott a Pinket, a Rockstart, a Pink Floyd dupla albumból készült Alan Parker filmben, a Fanban. A másik pedig, hogy ő volt az, aki megszervezte ugye a Live Aid-et 1985-ben. Ezt képest a Pali hát egy ilyen menedzser szervező, de talán nem túlzás, azt mondom, hogy ő az angol popzene sziámia. Tehát, hogy egy olyan Pali, aki mindenhol ott volt, de azért a saját együttesével azért nem igazán ostromolta a slágerlistákat. Ebben jól össze tudott rángatni elég sok mindenkit.
Az, hogy ez összejött, illetve összetudta őket ugye az akkori brit és amerikai popzene legjobbjait trombitálni, az ugye egy ilyen BBC dokumentumfilmmel kezdődött, amit így éppen véletlenül a felesége nézett, és oda hívta, hogy gyere, te is nézd már meg ezt, amikor ugye az etiópiai éhezésről volt szó, és akkor ezen annyira megindult, hogy felhívta minden ismerősét, hogy legalább valami jótékonysági dolgot csináljanak már, és hát ebből lett ez a Band Aid karácsonyi dala, ahol tényleg ugye az akkori menő sztárokat sikerült megnyerni, és hát ennek a sikerén felbozdulva, ugye abban az évben ez lett a legkelendőbb album. Úgy gondolta, hogy akkor 85-ben megcsinálja a Live Aid-et is, amikor mindezt élőben fogják majd előadni. Bob Geldof egyébként valóban szervezőként sokkal jelentősebb, mint előadóként. Nem kell mindenkinek kiváló zeneszerzőnek lenni.
Ez a dal egyébként teljesen alássa azokat az alapvetéseket, amiket eddig megfogalmaztunk, hiszen ez az a karácsonyi dal, amiből az előadónak nincsen lóvéja. És akkor végképp nem érted, igen, hogy miért igen csinálja. Mindig azt gondolnád, hogy ez a karácsonyi dalt írtam, ez a öreg voltam és kellett a pénz, tehát hogy a fiatal voltam és kellett a pénz ellentéte, tehát hogy a karrierem végén egy utolsó nagy dobás, még nem tudom, a gyereket elküldöm az egyetemre, és hogy már semmilyen, ki vagyok égve 30 éve, Nem jut eszembe egy jó refrén, és akkor talán még egy karácsonyi dallal egy kis jogdíjat meg tudok, meg tudok magamnak csípni. Na most ehhez képest egy ilyen nagy sztárkórusban jótékonysági céllal karácsonyi dalt előadni. Nem erről beszéltünk eddig.
Talán ezt is ugye egy ilyen ellenpéldaként hozzuk fel, hogy lehet ezt azért máshogy is csinálni, tehát hogy nem kell feltétlenül, tehát az, hogy valamiből jön a pénz, az miért csak egy embernek legyen jó? Aki egy producer, egy dalszerző, egy csikófogait elhullatott ex-sztár, hanem akkor tényleg fordítsuk ezt a dolgot tényleg valami olyan pozitív dologra, ami talán valamennyire megváltoztatja a világot. Hát ugye nem véletlen, hogy később Bono lett egy ilyen After Geldof-szerű figura, aki úgy ítélte meg, hogy neki komolyan és tevékenyen részt kell vennie a különböző politikai megnyilvánulásokban.
Itt azért a Sting szerepel, George Michael szerepel, a Duran Duran szerepel, ugye Bono, tehát YouTube, még ugye Boy George is ugye feltörik. De hogy itt valószínűleg még a Boy George is egyébként egy jobb slágert, egy jobb dalt tudott volna írni, mint ez a Bob Geldof, aki megírta ezt, és aztán tényleg beáll a Bono, a Sting, és együtt énekelnek, ugye az a klasszikus együtténeklős, amikor itt fogják a fülhallgatót, és nagy szenvedélyesen ugye bele-bele énekelnek a mikrofonba.
És ez gyakorlatilag minden egyes azóta történt jótékonysági célú, több zenészt foglalkoztató dolognál előfordul, hogy mindenki fogja a fülhallgatót, mindenki figyel a szövegre, mindenki gyakorlatilag az maga a klip, ahogy felveszik a dalt. Illetve ezek alá vannak bevágva különböző képek ugye a témáról. Tényleg a Bob Geldoftól kezdve, de később a Bonon át Péter Maffaiig, és akkor már átmentünk a germán kultúrkörbe, gyakorlatilag mindenki így csinálta. Tehát...
Én nem tudom elképzelni, mint hogy egy hatalmas hazugsággal kezdődött az egész produkció. Tehát, hogy a Sting az még nem volt benne, amikor a Bonot fölhívta a Bob Geldof, hogy te hallod, van ez a dal, és a Sting már benne van. És aztán fölhívta a Stinget, hogy a Bono benne van. És így körbe mentek, és akkor... Mindenkiben a hiúság elkezdett így munkálkodni, és akkor végül ugye mindenki ott találta magát egy olyan produkcióban, amiben egyik is akart volna benne lenni saját maga, saját szíve szerint.
Az Európai Unióban sem mennek máshogy nagyon a dolgok.
Azért, tehát ugye azért ezek a dalok jellemzően tényleg úgy készülnek el, tehát hogy ez a Band Aid-nek, a Do They Know It's Christmas, tehát azért így markáns állítások nincsenek benne, és tehát, amennyiben nem a Sting, nem a Bono, nem a Duran Duran és mások énekelnek ugye ebben a produkcióban, azt tényleg elfeledtük volna maximálisan. Tehát ez a dal, ez tényleg olyan karácsonyi dal, amit hogyha az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és az Európai Bizottságnak kellett volna összehozni, úgyhogy mindenkinek vétójoga van egyenként, vagy minden tagállamnak. És abból kijön ez a maximális középszer.
A Feri playlistjén rajta volt, Pali?
Várjál, nézem.
Amennyiben nem, akkor mégse igazi demokrata, és nem az Európai Egyesült Államokat szorgalmazza.
Mert erről azért emlékezzünk meg, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akik karácsonyi dallistát készítettek a napokban, hogy a Gyurcsány Ferencnek a Spotify-on jött ki egy playlistje, különböző karácsonyi dalokból összeállítva. Pali azt mondta, hogy nem is olyan rossz.
Ez így van, abszolút hangulatos, legalábbis halászlékészítés közben tökéletesen az volt.
És ahelyett, hogy a mágiarakást készítetted volna a Gyurcsány Ferenc féle receptet.
Igen.
Pákolácsokból.
Én ezt áttenném a következő költségvetési évre, és itt az egyetlen egyébként csapat dal az a Jackson 5-tól van, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a Very Fairy Christmas-nak azért vannak hiányosságai.
Hát mindenképpen helye lett volna ennek a popzenei összefogásnak. És akkor menjünk a hatodik helyzetünkhöz, amely Cliff Richard dala, ugye a Mr. Two and Vine című dal 1988-ból, tehát én ezt a Palit csak úgy tudom elképzelni, mint a republikánus First Lady-nek a kedvence. Tehát, hogy Barbara Bush és Nancy Reagan, ők lehetnek annyira oda a Cliff Richardért, aki hát, hogy is mondjam, ebben a konzervatív fehérházi légkörben, hát akár még egy rossz fiúnak is számítan ez a Pali. Tehát azért nem egy Johnny Rottenről van szó, elég csak megnézni a klippet, tehát amennyiben dühösek vagytok bármi miatt, szeretnétek megnyugodni, akkor egy ilyen aromagyartya begyújtása mellé tökéletes ez a dal, és tényleg elteltek a nyugalommal és a szeretettel, és tényleg egy citromfűteát kortyolgathattok forralt bor mellett.
Én egyébként biztos vagyok benne, hogy kifejlesztettek már olyan aromagyertyákat, amiket, hogyha meggyújtasz, akkor ez a dal szól. Valahogy úgy van kiöntve, hogy hogy a benne lévő kis üregekben úgy visszhangzik a kanócnak a sercegése, hogy ez a dal szólal meg a háttérben.
Ezt tényleg Seduxen helyett kell adagolni. Gyakorlatilag maga Cliff Richard is gyakorlatilag a 80-as évek közepén, 50-es évei végén tért vissza egy teljesen középszerű albummal, és hát ez gyakorlatilag annak az utánlövése volt, hogy ugye ezt a korábbi számát feldolgozta, hogy mondjam, kompatibilis módon. Tehát, hogy azért Margaret Thatcher is fogadhatja minden további nélkül, hogyha esetleg úgy van, akkor még turnéra is mehet ezekkel a dalokkal, és azok a tínédzser lányok, akik a Beatlesre tomboltak, még elég jókarban lévő háziasszonynak minősülhettek, és akkor nekik még egyszer elő lehet adni ezeket a dolgokat.
Maga a dal, az ugye az a Kis gyufáros lány című Andersen meséből, ami a karácsonyi műveknek ugye a szociomifaját képviseli, mert ugye tehát az Andersen volt az, aki a meséírás királyai közül ugye az igazi, tehát a realista, de hát az ilyen mély szociodrámákat írta, és a Grimm testvérek, hogy a horror meséket. Az a Kis gyufáros lány című Andersen meséből készült londoni musicalben szólalt meg ez a dal, és innen emelt el Cliff Richard és énekel, tehát.
Itt egyébként ilyen népfrontos ez a sláger már, hogyha a címét is nézzük, tehát hogy a fiatalok még a fagyöngy alatt csókolóznak, de a háttérben már így látjuk, hogy apa már csak borra bírja elviselni ezt az egészet, a klip meg egy ilyen karácsony, mintha egy ilyen betlehemek között sétáló, tényleg csak azt hiányzik, hogy átessen egy kis bárányon, vagy egy áthúzzon a képernyőn a betlehemi csillag, tehát hogy mindenkinek próbál egy kicsit mutatni ebből a karácsonyi hangulatból, de a bor az szerintem fontos eleme.
Gyakorlatilag, mint ahogy ugye már többször elhangzott, azért a karácsony este az nagyon gyakran egy ilyen feszültséggel teli, kellemetlen és kínos élmény tud lenni.
Oda ami... égett a pulyka, megint kirepett a begli.
Tehát egy ilyen túlhúzott hangulatban egy ilyen jó Cliff Richard, az tény és való, hogy így képes lenyugtatni a kedélyeket. És hát legyünk őszinték, azért a bor és pezsgőfogyasztás az ilyenkor decemberben igencsak megélénkül, halfogyasztás nem különben, tehát hogy itt az éves mennyiség 95%-a ilyenkor fogy.
A zene minősége viszont tényleg olyan, mint hogyha egy tojáslikört öntenének a füledbe.
Ötödik helyezettünk a Piramis ajándék című dala 1978-ból. Ugye a Piramis együttes hát a magyar Deep Purple-ként alakult meg gyakorlatilag 1970-es években. Ugye Sob Lajos volt a legendás basszusgitáros az együttesnek, talán az egyetlen, aki világszinten művelte a kábítószerezést a magyar popszakmában. Ugye a magyar rockzenészek kéresek arról, hogy általában azzal jönnek, hogy a Slash az kifeküdne a magyar pálinkától. Ugye hallottunk már ilyen nyilatkozatot Takács Tamástól, vagy éppenséggel más együttesektől, vagy a John Frusciante az nem bírna a tokait. Na most Somm Lajos volt az, aki igyekezett fölzárkózni a nemzetközi sztenderdekhez, nem csak a bőgőzésének a lendületességében és dinamikájában, hanem hát ugye a fogyasztási szokásaiban is. Na most a másik karakter, hát Révés Sándor pedig hát ilyen Mick Jaggeri babérokra tört, tehát nem védetlenül lett, ugye ezredes a beceneve.
Amit nem feltétlen katonai karrierjével érte.
Hát igen, tehát azt is mondhatnánk, hogy nem véletlen, hogy ugye Révés Sándor talán viszonylag hamar kiégett, és elment aztán egy faluba vagy egy tanyára ugye állatokat nevelgetni. Tehát annyira intenzív volt életének első szakasza, hogy innen jutott el a meditációhoz, a jogázáshoz, valamint a bárányoknak a simogatásához életének második felében, csak a piramis újabb és újabb összeállásaikor ugye került a nyilvánosság elé.
Mondhatnánk, hogy Somm Lajos és Karda Bea voltak a magyar Tommy Lee, Pamela Anderson páros, de hát ők voltak korábban, úgyhogy Tommy Lee és Pamela Anderson, az amerikai Somm Lajos, Karda Bea.
Sőt, hát Somm Lajos ugye hát Karda Beát elnevezte, azt hiszem, ugye Sába királynőinek emlegette csak, és a másik ugye a teknősét pedig Ralf Schumachernek nevezte el, amely ugye minden idők legjobb teknős neve. Amikor megkérdezték, hogy miért a 2006-os piramis sajtótájékoztatón miért lett Ralf Schumacher, akkor erre azt válaszolta a Somm Lajos, hogy azért, mert nem olyan gyors, mint a Michael Schumacher.
Úgy érzem, ezek a drogozással töltött évek nem múltak el nyomtalanul a Somm Lajos agyában sem.
Ők rockstarok lettek, és ingyen megkapták a 70-es, 80-as években egyéb ilyen vámkedvezmények mellett. Na most beszéljük az Ajándék című dalról. Hát ugye itt ugye Révi Sándor énekesként a maga fejhangon visítozásával, amit én nem tudok megérteni. Tehát, hogy amennyiben a révész úgy néznek ki, mint a Deák Bill, akkor őt azért egy kultúrotthonból is kivágták volna. Ehhez képest mégis ugye szupersztár lett. Tehát én értem, hogy ez a korszellemhez tartozott, ez a falzett és ez a fejhangú éneklés, de azért hát mégsem egy Robert Plant, vagy egy Ian Gillan a Pali, úgy ének hangilag. De hát Magyarországon azért ez elég volt a szupersztári státuszhoz. Azóta is emlegetik ezt a piramis mértékű rajongást. A piramis előtt tömeghisztériát a magyar együttes nem igazán váltott ki, se az Illés, se az Omega, se más. Annyira, hogy ugye 92-ben, amikor újra összeálltak, akkor egymás követően 5 este töltötték meg a BS-t, és még 2006-ban is 2 estét tudtak adni egymás után a sportarénában. Azért erre más együttese volt képes. És tegyük hozzá, szerintem minden idők legjobb magyar album borítója, amikor ugye a Piramis együttes albumán, ugye egy korabeli kádárkori ugye szupermodell, ugye egy bekap egy villára tűzött piramis szeletet. Na most mit tud ez az ajándék? Mit ajánl fel Révi Sándor?
Hát amit csak ő adhat.
Hát ugye mi más, az ezredes úr, ugye, mit adhat? Na az az érdekes, hogy szerintem ez egy világszinte példátlan, hogy egy ilyen igazi dohózenét írtak szentestei alkodásként.
A család nagy része azért 9-10 óra körül már bebódul a forradbortól, meg a tojáslikörtől, és gyerekek elmennek aludni, magukhoz ölelik a frissen kapott teddybereket, és hát akkor ott maradnak a felnőttek meghitt hangulatban.
Még azt ne felejtsük el, hogy ugye a nemrég elhunyt Galai Péter volt felelős a piramisnak, mondjuk úgy, hogy a finomabb és olyan érzékenyebb dalaiért. Azért a somlajos, Závodi Zacskóféle meglehetősen erőteljes rockzenei hatásokat azért ezzel próbálták mindig egy picit így kikönnyíteni.
A Galai a legenda szerint, ugye az itt is lett alkoholista egyébként, mert nem tudta elviselni pont azt a magyar rock életnek ezt a somlajos féle, hogy is mondjam, kevésbé ilyen kimunkáltabb és műveltebb vonalát.
Az ünnep, ugye a karácsony, mint tematika, tényleg csak egy ilyen átvezetés, tehát, hogy egy ilyen nagyon kellemes, egy ilyen soft rock szám, ami akkoriban 70-es évek végén azért ez a Journey-től kezdve nagyon sok zenekar utazott ebben a dologban. Ez egy teljesen jó szám, tény és való, hogy meglehetős újítás, hogy akár a fenyőfa alatt, úgyhogy az ember hátába beleállnak a fenyőtűk, ott még ott lehet mókolni valamit ajándék címén, így az ember átad ezt-azt. Jó, hát nem feltétlen ugye a bőrgyógyászatnak a nem felismerhető ajtaján át, de...
Igen, az ajándék az majd januárban derül ki.
Igen, két vagy három kereszt az igazi, ha már a vallásosságot is be kell hozni. Tehát szerintem ez egy piaci rés, hogy ne menjek nagyon távol a témától. Ez egy jó ötlet. Tehát ezt a kettőt így összekapcsolni, és ezt így elővezetni.
Péter, akkor neked most ez az elméleted, hogy az ajándék az lényegében egy olyan ajándék, amit mondjuk az Ernyei Bélának az Ernyei Garázs című dalában megismertünk? Tehát, hogy ez ugyanaz a metafora?
Én nem tudok másra gondolni. Tehát, hogy is mondjam, tehát én híve vagyok az ilyen klasszikus elemzési megközelítésnek. Én nem hiszem azt, hogy az alkotás teljesen leválasztható az alkotótól és az alkotó életéről, amennyiben Révi Sándor életéből, életformájából, meg az egész piramisnak az üzenet világából próbáljuk megfejteni ezt a dalt. Nem tudok másra gondolni, mint hogy ez egy ilyen igazi szentestei dugószám. Na, menjünk a negyedik helyzetükhöz. A piramis a 70-es évek, tehát a 70-es évek a piramisról szólt Magyarországon, a 80-as évek ez meg az Eddáról. És hogy itt az Edda ünnep című dala 1985-ből, és hát én az Edda első két lemezének nagy rajongója vagyok, ugye a Slamovics féle albumoknak, tehát azok a magyar-magyar rock csúcs teljesítményei közé tartoznak. Tényleg, még egy kölyköd voltam, az egy fölkap, és így odaken a falhoz. Tehát a napjaink Eddája az nem hasonlítható a 80-as évek elejé teljesítményhez. Voltak ilyen átmeneti albumok, átmeneti dalok, ilyen például az Ünnep 1985-ből, amely szerintem azért fontos dal, mert ellentétben azzal, amit a Mariah Carey vagy bármelyik előadó állít a karácsonyról, akinek csak a csilingelés, a Mikulás, meg a bevásárlás vagy éppességgel mondjuk a szerelem és a szeretet jut eszébe. Azért az Edda az ünnep című dalában az egyetlen, ami azért elszámol azzal, hogy azért tényleg karácsonykor történik a legtöbb öngyilkosság. Az, hogy a magyar házasságoknak egy jelentős része válással végződik már a 80-as években, az, hogy gyerekek egyedül maradnak, púcsos gyerekek, és az, hogy azért bányászárosokban a kocsma szentestekor gyakran volt tele.
Nem csak bányászvárosokban szerintem.
A magyar családok többsége számára a szenteste és a karácsony azért nem azt az idillet jelenti, amit az amerikai sorozatokból, akár egy Jó barátok epizódból, vagy egy Birlak epizódból megismerhetünk, hanem van egy ilyen mély szoció, közép-kelet-európai nyomorúsága tényleg. Tehát az üres üvegekkel, a vállóférben lévő házasságokkal, a veszekedésekkel.
Pataki Attila megmutatja, hogy szorult belé némi szociális érzékenység, ami
jó,
ugye...
De mi, bocs, mondjam, ez hogy szociális érzékenység, tehát igazi Jézusként lép föl. Tehát amikor azt írnak, hogy az öregek arcáról lecsókolna a ráncokat, annál szeretetteljesebb, önfeláldozóbb, krisztusibb nincsen. Ilyet Ady Endre írt le.
Hát ez már...
Tegyük hozzá, hogy ez se Pataki, hanem Gömöri Zsolt írta, tehát, hogy itt azért érzek némi diszkrepanciát.
Hát az már majdnem egy olyan kép, mint mikor valaki megmossa a koldus lábát, de én is érzek némi ellentétet, hiszen ugye Pataki Attila pár évtizeddel később ugye már azzal került be a bulvárlapok híreibe, hogy zálogházat nyitott Miskolcon. Úgyhogy valószínűleg akkor már nem volt rá jellemző az a fajta szociális érzékenység, amit még ebben a dalban meg tudott énekelni.
Az állokház az tényleg a reménytelenség és a csalódottságnak a tárháza, tehát hogy ahhoz képest mondjuk a igazságügyi orvostani intézet DNS megállapító laborja az maga felhőtlen öröm és kacagás. Mondjuk tényleg egy báv, egy ilyen bizományi, ott már feltételezhető, hogy ott kialakul valami fajta egyenlőség és eladó-vevő viszony van, de hát az állokháznál ilyesmi nincs. Itt rászorultak vannak, és kereskedők.
Hát, hogyha van egyébként ilyen tipikus a Dickens regények világából ismert intézmény, akkor az tényleg az maga az állokház, és hát ehhez képest, hogy a Twist Oliver is hazatalál végül, hogy a szeretet asztalánál ott tudunk majd mindannyian, ugye ez az üzenet, amelyet Pataki megfogalmaz. Na most menjünk a harmadik érzetükhöz. Ha van olyan előadó, aki nem pénzt akart kivenni karácsonyból, akkor a John Lennon, akinek hát tényleg a 60-as évek közepére már minden nem megvolt, nem véletlenül nem is koncertezett a Beatles. Hát részben azért, mert ugye már nem hallották saját hangukat a permanens sikítozástól, másfelől pedig ugye nem is voltak rászorulva az, hogy koncertezéssel gyűjtsenek lóvét, hanem nyugodtan kísérletezgethettek. És hát a John Lennon volt az, aki ugye mindent elért, amikor már tényleg tehát a világura volt, és hát népszerűbb volt, mint Jézus Krisztus. Azt hiszem ez szinte vitathatatlan, bár hogy a hatalmas botrány keltett ez a megállapítása az 1960-as években. De hát ő volt az, aki arra használta a népszerűségét, hogy a szegények, az elesettek és másokat képviseljen. És persze meg itt felvetető az, hogy az életmű az milyen relációban van az élettel. Tehát azért a John Lennon, aki azért fantasztikus és szívszorító dolgokat írt a szeretetről, azért tehát az első felesége azért tudna mesélni, hogy mekkora pofonokat kapott tőle. De beszéljünk ugye a Happy Christmas, a War is Over című daláról, 1971-ből, hogy ez a Lennonnak a Beatles utáni, hát az első nagy dobása volt, ugye amikor már Yoko Onóval összeállt, és a Plastic Ono Band-del. Na most John Lennon ugye ezt a dalt, ezt a Happy Christmas War is Over című dalt, ugye ezt 1971. decemberében jelent meg, és még egy nagyon komoly reklámkampányal is megtámogatta, tehát ő helyesebben a dallal támogatta meg azt a kampányát, azt a politikai kampányát, amelynek az üzenete az volt, hogy amennyi mindannyian azt akarjuk, akkor be tudjuk fejezni ugye a vietnámi háborút. Láttam egy interjút, ahol hát egy ilyen riporternő, egy ilyen Kálmán Olga-szerű belemenéssel ugye megpróbálta kiszedni a John Lennonból, hogy mennyibe került ez a kampány, most mondja el, mennyibe került, mennyi pénzt költött rá, és a Lennon ugye végül azt válaszolja rá, hogy nem tudja, de biztos kevesebbe került, mint egy ember élete, ami hát egyike a Lennon ilyen legendás szállóigényének. Most ez az ember tényleg komolyan hitt abban, hogy meg lehet ugye, változtatni a világot. És ő volt az, aki a karácsonyi dalt nem arra használja, hogy a gyógydíjakból minél több pénzt, nem arra gondolt, hogy 10 év múlva, 20 év múlva adott esetben akár neki, vagy a családjának mennyi lóvia jöhet be ebből, hanem hogy mennyit tett bele ebbe az egész világbéke projektbe. ideológailag, vagy éppességgel, művészileg mit gondoltak erről a dalról?
Esetleg közelítsük meg onnan, hogy lehet, hogy ez nem is egy karácsonyi dal, csak egy olyan dal, amiben szerepel a karácsony szó. Attól karácsonyi dal-e valami, hogy szerepel benne a karácsony szó, vagy pedig ez egy jóval nagyobb ívű, mondjuk háború ellenes dalok között tárgyalandó dolog?
Akkor hogy kerül erre a listára?
Mert belevettük, de ez...
Hát karácsonykor játsszák, igen. Tehát ez a mennyi kompromisszumot köthet egy művész, hogy az üzenet átmenjen. Ugye persze, hogy a béke és a szeretet ünnepe, de azt gondolja Lennon, hogy amennyiben ugye karácsonyi dalként fogalmaz meg egy háborús kiáltványt, hogyha ez pusztán egy háborús kiáltvány lenne, akkor mindenki azt mondja, hogy mocsos kommunista, az FBI takarítja ki az USA-ból. Ellenben, hogy egy karácsonyi dalban hangzik el ez az üzenet, hát egy ilyen gyanútlan, ilyen DJ nyilván lejátsza. A John Lennon az egyetlen politikai dal, ami szerepel ebben a produkcióban, pedig azért vannak még ilyen politizáló dalok, ugye azért az Egészséges Fejbőr nevű Skinhead együttesnek is van Fehér Karácsony című dala.
Igen, Magyarországon a Fehér Karácsony az teljesen más jelent, mint a világ összes többi országában.
De aztán erre válaszol, hogy a más együttesek pedig egy ilyen punk, antifasiszta dalokat énekelik meg, és akkor itt említsük meg, hogy a Fekete Pák volt a közidejének egy ilyen nagy visszatérője, szintén a maga karácsonyi dalával.
Ez Fekete Karácsony volt?
Nem. Csak...
Simán csak karácsony szerintem. Eddig szerintem két dolgot tanultunk meg a műsorban, az egyik az az, hogy a karácsony üzlet, a másik pedig az, hogy a karácsony politika. Tud még nekünk valamit mutatni a karácsony, Péter?
Hát amennyiben az, hogy a karácsony, ugye a karácsony üzlet és a karácsony politika, amennyiben a politika és az üzlet kapcsolatba kerül egymással, az nem más, mint a maffia. És itt Frank Sinatra karrierére utalhatunk, ugye a második helyezettünk, aki a Let It Snow-val örvendeztet meg minket 1957-ben. Ugye ez egy Dean Martin dalnak a feldolgozása, ugye 1945-ös van az eredeti dal. 45 után, tehát azért ez mégiscsak a az USA, mint egy világhatalomként ugye megjelenve, megerősítve, ez a korszak, amikor azért az optimizmus duzzad az Egyesült Államokban egészen az 1960-as évekig.
Ráadásul ugye azt kell tudnunk a dalról, hogy 1945-ben, amikor megszületett, akkor ezt Kaliforniában, Hollywoodban írták, valószínűleg az évtized egyik legforróbb nyarán, tehát hogy valószínűleg, ahogy a piramis esetében, ők is teljesen másra gondoltak, amire most gondolnak azok, akik hallgatják ezt a dalt.
Hát ugye Pali erre szoktam mondani, a szőrös tökű profi, ugye a dalszerző, aki így megír mindent.
Tényleg így is volt, tehát ez egy szakmunka.
Hát Frank Sinatra egy sajátos karrier, mert ha bár minden idők egyik legismertebb előadójáról van szó, de ő jellemzően csak ugye feldolgozásokat vagy mások számait énekelte. Tehát a Frank Sinatra dalszerzőként nem is létezik talán, nem? Tehát ő csak egy előadó, akinek van egyébként egy filmszínészi pályája is. Ugye az Ocean's Eleven az egy eredetek, egy Frank Sinatra film például a 60-as évekből.
Az viszont fontos, hogy a Sinatra ugye nem csak egy ilyen alkalmi karácsonyi dal éneklő ember volt, hanem ez konkrétan egy olyan lemezen jelent meg, aminek minden egyes dal a karácsonyi dal volt.
Igen, hiszen ő egy ilyen, hát az egy nagyon elegáns, nagyon jó kiállású fickó volt, tehát hogy ilyen korának egy ilyen Korda Györgye, Aracki Lászlója, aki hát nyilván ő előadóként volt ismert. Ugye csak később, már ugye a 70-es években kezdték feszegetni ugye az egyéb, például az olasz-amerikai baráti közösséghez kapcsolódó egyéb viszonyait is.
Ugye ezt Francis Ford Coppola a Keresztapába, és ugye hát Mário Puzo regényben is megörökíti, tehát az a Frank Sinatra életéből vett, amennyire én tudom, egy ilyen referenciális utalás a Keresztapában, hogy egy levágott lófejjel indítják be valakinek az előadói karrierjét.
Igen, és az, hogy ő ugye a karrierje végén Las Vegasban lépett fel, és gyakorlatilag minden egyes fellépése és minden lemeze tomboló siker, és tényleg maga ez az egész amerikai táncdal, hogyha lehet így fogalmazni, ott azért nagyon jelentős ugye az olasz befolyás.
Ali, te itt arra gondolsz, hogy ott a kritikusoknak az ujjain játszottak volna a kalapáccsal az öröm módát, amennyiben nem írnak jó kritikát a Frank Sinatra lemezeiről?
Felmerültek ilyen jellegű ötletek is, akár ott, akár itt, és hogy de például akár Tony Bennett karrierje, ami nagyon hasonló ugye a Frank Sinatraéhoz, tehát szintén ugyanez a, ez a nagyon joviális, nagyon kellemes hangú bariton, de perikómó, tehát hogy az olasz-amerikaiaknál ez már standard dolog, és hát mai napság, ugye, hogyha nem lenne ez adott helyzet, például a Frank Stallone rendszeresen fellép egy Los Angeles-i helyen, és ott gitározik és énekel, és hasonló ilyen slágeres zenét ad elő, tehát ez benne van a történetben. Az maga Frank Sinatra, minden, ami az ilyen standard amerikai könnyű zene volt, hogy honnan indulhatott el nagyjából ugye a rock and roll, és hogyan tudta megváltoztatni ezt a nagyon kellemes, nagyon decens, és nagyon gyakran unalmas műfajt.
Ez ugye a Frank Sinatra a Let It Snow-jához képest, ugye egy évvel később 1958-ban jelenik meg ugye a Bobby Helmsnek ugye a Jingle Bell Rock című dala, ami már ugye tehát a rock and roll jelentkezési a karácsonyi daloknak a virágában, és hát elég sok erő is verhetjük, a más nem, ugye a Halálos Fegyver egy kezdődik ugye a Jingle Bell Rock-kal, amikor ugye Amanda Hunsaker ugye kiugrik a toronyház ablakán, ugye ezt aki videótékából kölcsönözte, csak egy ilyen csíkozott verziót láthatott, mert annyiszor tekelték vissza azt a jelenetet.
A Let It Snow viszont a Die Hard-ban szól, hiszen az szintén egy karácsonykor játszódó film.
Igen, a Shane Black az ugye minden filmét karácsonyra helyezi.
Így van,
és akkor még
a Die Hard ugye vonatkozó része is ugye azért játszódik karácsonykor, hát pusztán az, hogy egy akciófilm a szeretet ünnepén játszódik, és a szeretet ünnepén gyilkolnak meg embereket, ennél nagyobb kontraszt nem is kell.
Ugye még az 50-es évekből a Brenda Lee-nek a Rock Around the Christmas Tree című dalát említsük meg. Azt hiszem ez a hármas, ez az amerikai hármas, ami visszatér, több mindegy, hogy egyébként egy Shane Black írt akciófilmről, vagy éppenség a reszkesetek betörőkről van szó, tehát ez egy ilyen amerikai kánon lett, ami összefordult aztán ugye a piros ugye ruhás Mikulás figurájával. És akkor menjünk az első helyezettünkhöz, ugye a Wham! Last Christmas 1984-ből, tehát ez az igazi karácsonyi dal, karácsonyi sláger, ugye a mi műsorunkban, amikor a 80-as évek emblematikus dalait listáztuk, akkor ugye már beszéltük, hogy a Wham! Slágerről, ami az első George Michael sláger volt, a Careless Whisperről, hát azért ez hasonló egyébként úgy mind képi világában, mint pedig dallam világában, bár szaxofon szóló ugye hiányzik belőle. Na most miért ez lett az igazi karácsonyi sláger? Miért ez lett a legsikeresebb? Miért ez lett a legjobb? Persze ebben is van megcsalás történet. Ebben is ugye a legjobb barátja nőjét szereti el a George Michael, ugye mi 80-as évek bármi George Michael klipjében.
Hát attól függ, hogy értelmezett, mert igazából, hogyha kicsit így mögé megyünk a dolgoknak, és ilyen másfajta jelentéstartalmakat keresünk, mint például az ajándék esetében, ugye a piramisnál, amiről már beszéltünk, tehát ez a kaptam tőled valamit, de te azt másnap visszaadtad, tehát ugye ez egy teljesen hétköznapi karácsonyi problematika, tehát hogy a pulóver, ami nem tetszik, a mikrohullámú sütő, amiből idén kaptunk már hármat, tehát ez a boltok karácsony előtt hihetetlenül nagy forgalmat bonyolítanak, de két ünnep között is nagy forgalmat bonyolítanak, amikor mindenki így elkezdi visszahordani azokat a karácsonyi ajándékokat, amikre nincs szükségük. Tehát ez van egy kicsit leöntve egy ilyen cukormázas sziruppal, hogy a szívemet adtam neked, de te másnap már továbbadtad. Tehát hogy ez a nem tetsző ajándék, ez teljesen hozzátartozik a karácsonyhoz.
Ez egy nagyon jó felvetés. Egyszer meg ki kéne számolni, hogy a rendszerváltás óta, vagy még a 80-as évektől hány ital, hány palack ital kering az országban, rokonok és ismerősök között, amit ide-oda adogatnak egyébként az emberek.
És ez ugye a legrosszabb, amikor nem az történik, hogy megmondod, hogy nem tetszik az ajándék, és azt az ajándék adója viszi vissza a boltba, és kicseréli neked valami másikra, hanem mosolyogsz, jó pofát vágsz hozzá, és ugye következő évben ott továbbadod valaki másnak a kellemetlen eset, amikor véletlenül ugyanannak az embernek adod vissza. De hát ez egy teljesen, Magyarországon egyébként ez egy teljesen működő dolog, tehát hogy kapsz egy üveg bort, és akkor nem annyira jó, még a celofánt is rajta adod, és következő évben ugyanannak az embernek vissza.
Szerintem ebben az országban körülbelül összesen 150 darab tokai aszú létezik, tehát hogy az így folyamatosan kering, és az ember többször is belekerül a körbe.
Vannak olyan hatputtonyosok, amik már ilyen több százezer kilométert tettek meg az országban.
És tehát, hogy egyébként ez ugye 84 karácsonyán látogattak el ugye a Andrew Ridgely és a George Michael, ugye a George Michael szüleihez Londonban, akik ugye hát görög bevándorlóként máshogy ünnepelték a karácsonyt, és hát ez az élmény vezetett ahhoz, hogy még azt hiszem azon a hétvégén megírták ezt a számot, és hát tehát, hogy valóban egy ilyen valós karácsonyi élmény ihlette ezt a dalt is, és hát tényleg annyira emblematikussá vált. Van benne egy ilyen gyengéd felemelkedés a dolgokon, hogy igen, ez a helyzet, ezek rossz dolgok, de hát istenkém, hát ez van. Tehát, hogy ilyen, ez egy ilyen műfaj.
Jövőre is lesz mindig, karácsony.
Jövőre is lesz karácsony. Mindig lesz egy következő év, amikor ezeket a dolgokat elcseréljük, odaadjuk, visszaadjuk, baromira nem tetszik, mert nyilván nem tetszik. És igen, tehát, hogy valószínű, mondhatnám azt, hogy több lesz Christmas-t kéne hallgatni, csak hát ugye meg is kéne érteni picit jobban a szöveget, hogy igen, tehát a magyar háztartásokban ne legyen ez az állandó befeszülés, hogy most itt akkor is karácsony lesz, ha a cigány gyerekek potyognak az égből akkor is. Mindenki szeretni fogja egymást, ha kell, ha nem. Tehát ez teljesen elrugaszkodott hozzáállás, és csak frusztráció, és káromkodás, és feszültség van belőle. Ellentétben itt meg, hogy hát igen, ez van.
De egyébként, ha kicsit elmozdulunk a daloktól, akkor igazából így lehet megvalósítani egy jó karácsonyt, hogy felülemelkedsz ezeken a kötelező dolgokon, és így tényleg azt tudod mondani, hogy ez van, hát nem tudom, kirepett a beigli, de legalább van benne elég mák, mert úgy lesz a jó, inkább legyen csúnya, de legyen finom, és nem baj az, hogyha nem tudom, 15 fokban áll a karácsonyfa, mert apa most idén megint nem tudta belerakni abba az átkozott talpfába, ugyanúgy feldíszítettük, jó illata van, bonts fel egy bort, idd meg a tojáslikörödet, és pihenj 3 napig, és hallgasd a Vemet.
Vagy nézzétek meg a Halálos Fegyver 1-et, vagy a Die Hard 1-et.
Vagy a Die Hard 1-et.
És az életetek így csináltak úgy, mint hogyha a halálra ráadásra kapnátok, ahogy József Attila ért, és így mindjárt egy ilyen pozitívabb életszemletet kaptok.
Meglepő véget sikerült kerekíteni ennek.
Micsoda üzenetek!
Jövőre írunk karácsonyi dalt.
Köszönjük szépen, ez volt a Régen minden jobb volt karácsonyi különkiadása. Elméletben most már mindenki megtudhatja, hogy miként kell tökéletes karácsonyi slágert írni, most már csak a gyakorlatban kell realizálni. Mi igyekeztük a magunk részéről ugye összeállítani a karácsonyi kánont, ezt életük hátra lévő részében bármikor felhasználhatjuk. Szervusztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Very Merry Christmas!